Isten igéjét olvasom János evangéliumának 12. fejezetéből, a 20. verstől a 33. versig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzeszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem, hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Nagypénteki istentiszteleten vagyunk együtt, amikor Krisztus engesztelő áldozata van előttünk. Őrá tekintve ünnepelhetünk, és őrá tekintve élhetünk az ő életének, áldozatának áldásaiból. A felolvasott igeszakaszban a jánosi sorozat mára kijelölt részében több párbeszéd van előttünk. Párbeszéd a görögök és Jézus között, párbeszéd Jézus és az Atya között. Ezeken fogunk ma este végig menni, hogy hogyan zajlanak ezek a beszélgetések. És végül pedig, hogy mi az, ami belőlünk, bennünk felszakad, ami a mi lelkünkben elindulhat, mint párbeszéd Jézus és közöttünk. Tehát először nézzük meg a görögök és Jézus beszélgetését. A görögök Jeruzsálembe a Páska ünnepére érkeznek. A Páska bárány elfogyasztásában nem vehettek részt, a templomnak is csak a külső udvarát látogathatták, de a jeruzsálemi istentisztelet ereje, az ünnep méltósága vonzotta őket. Jöttek imádni az Istent. Azzal találkoznak, hogy ahogy a városban jelen vannak, mindenütt Jézusról beszélnek. A barátai és az ellenségei is. Az elmúlt napok eseményeiről. Lázár feltámasztásáról. A pálmaágakkal övezett bevonulásról. És elkezdik maguk is kutatni Jézus Krisztust. És így jutnak el Fülöphöz, és kérik őt, Uram, látni akarjuk Jézust. Nem messziről szeretnék látni, hanem személyesen akarnak vele találkozni. Nem elég nekik, hogy a távolból látják talán őt a hömpölygő tömegben, vagy hogy hallanak másokról róla, hanem ők személyesen akarnak vele találkozni. nagyon bátorító tud lenni, amikor másoktól hallunk egy bizonságtételt. Az őt tekintete a szívedbe azonban akkor vésődik, ha megtörténik az, amit Jób így fogalmaz. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Még egy ószövetségi példával támasztom alá a Jézussal való személyes találkozás súlyosságát. Amikor mérges kígyók lepték meg a vándorló népet, Mózes az Úr rendeletére készített egy érckígyót. Azt fölemelte egy rúdon a magasra a tábor közepében, hogy aki rátekint, megmeneküljön a kígyó halálos marásától. Akkor is mindenkinek magának kellett rátekintenie az érckígyóra. Nem tehette meg a barát helyett, a rokon helyett, a családtag helyett. Mindenkinek magának kellett rátekintenie. Szabad az út ezen a mai estén ő hozzá. Aki őt igazán látni szeretné, aki ő vele találkozni akar, Jézus annak örül, azt várja. Nincs szükséged Fülöpre, nincs szükséged Andrásra, hogy hozzá mehess, te magad megszólíthatod őt, most először. Vagy ha rég szólítottad meg, akkor szólítsd meg őt újra. Mondd el neki, ami most benned van, öröm vagy hála. Ami nehéz, ami a nyomja a lelkedet, a válladat, ami nem hagy pihenni, ami nyomasztó titok, bűn. Mondd el neki, így fogod őt meglátni, ezen a mai este a lelki szemeiddel. Hív segítségül, a nyomorúság idején ő megszabadít, és te dicsőíteni fogod őt. Lépjünk együtt, mint Isten népe, mint gyülekezet, a megfeszített Jézus Krisztus felé. Lélekben fogjuk egymás kezét, és lépjünk. Amikor a görögök ezt tették, Jézus elkezdett velük beszélgetni. És először olyan dolgokat mond, amit látszólag nem értenek. Érthetetlennek tűnik. Eljött az óra. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Mondja ezt azért is Jézus, hogy az őt látni akaró görögök és a jelenlévő tanítványok is tanuljanak, őket tanítsa. Különösen a világvasárnapi bevonulás után, nehogy téves kép éljen bennük róla. Mert ő nem pusztán egy tehetséges, kiemelkedő hadvezér, vagy egy kiváló hős, katona, stratéga, hanem aki őt látni akarja, akkor látja igazán, ha olyannak látja, mint a földbe esett gabonamag. Mit jelent ez a kép? A földbe hullott gabonamagról. Mit tanított Jézus annak is, akik közelednek hozzá, annak is, akik már régóta az ő tanítványai? A búzaszem, képzeljük el, egy nagyon picike kis búzaszem. De élet van benne. Csodálatos, gazdag élet van benne, elraktározódva. De ahhoz, hogy ez az élet a teljes gazdagságában kibontakozzon, pompájában megjelenjék, ennek a búzaszemnek bele kell vettetnie a földbe. Elrothadnia, elhalnia. És a búzaszem ebből a halálából kezd majd élet fakadni, és végül termés. Ha nem hal el, csak egymagam marad, de ha elhal, megsokszorozódik. És éppen ezáltal a halálával tölti be a küldetését, azáltal győz, hogy kész meghalni. Ez csak egy kép, azonban, ha közel engedjük, akkor egy kifejezhetetlen igazságot tár elénk. Krisztus itt magáról beszél. Ő az örök élet forrása. Ő az, János végig az evangéliumban újra és újra visszatér erre, hogy ő az, akit az Atya küldött. Higgyetek benne, ő az, akit az Atya küldött a földre, a menny dicsőségéből, a földi lét nyomorúságaiba. Ő az, aki ebben a földön itt volt és jelen járt, lejjen volt, majd pedig a földbe, a sírba vettetett. És ahhoz, hogy a búzaszem majd 30-60 százannyit teremjen, úgy Jézus életének is halálra kell adatnia. Meg kell halnia, hogy millió és millió ember életében megsokszorozódjon. Így ajándékozta Isten nem kevesebbet, mint az örök életet Krisztusban, Krisztus által. Mikor láthatod meg őt igazán? A nagypéntek ereje, a nagypéntek termése, áldása, akkor lesz a tiéd, hogyha hívod és várod őt, hogy mutassa meg a te bűneidet. És elmondod neki mindazt, amit a lelkiismereted, amit a tudásod alapján, az 10 parancsolat alapján tudod, hogy bűn az életedben. Mert amikor elmondjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket, akkor érkezik a bűnbocsánat felszabadító ereje. Akkor valóságá válik az élő Krisztus jelenléte. Akkor elkezdődik az, hogy személyesen találkozol vele. Te elmondod a bűneidet, ő pedig megszólal és azt mondja, megbocsátattak a te vétkeid. Többé ne vétkezzél. Ez a nagypéntek nagy áldása, ereje az életedben lehet. És amikor átéljük a bűnbocsánat felszabadító erejét, a Jézussal való találkozásban, akkor már nem a bűnszolgája vagyok, hanem Krisztus gyermeke, és felszabadulok arra, hogy kövessem őt. Felszabadulok arra, hogy ahogy Fülöp tudott mutatni Jézusra, úgy te is tudsz mutatni Jézusra. Kiábrázolódhat benned egyre inkább az ő élete. Ő nem kevesebbet akar neked adni, mint hogy az ő élete legyen jelen a te életedben. A felolvasott hosszabb igeszakasz azzal zárult, hogy az asszonyok szemlélik, nézik a keresztet. Nézik a megfeszített Krisztust. És ahogy nézünk ő rá, ahogy nézzük azt, hogy mit tett ott értünk az Isten, így érlelődik, növekszik bennünk Krisztus élete. Pál ezt így fogalmazza meg, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. És azt mondja Jézus, hogy meghal, átéled a bűnbocsánatot, igazából keresztre feszítettünk mi magunk is a bűneinkkel, sőt valami nagyon érdekeset mond, és itt a legtöbb keresztény megáll, meggyűlölni az életemet. Gyűlöljem az életemet. Mit jelent ez? És Laci az egyik interjújában pont ezt fogalmazta meg. Nagyon röviden. Ez azt jelenti, a Jézus nélküli világ nem kell nekem. A Jézus nélküli élet nem kell nekem. Meggyűlölni az életemet, amire Jézus itt hív, hogy átélni azt, hogy az életemnek már nem én vagyok a főszereplője, hanem az életem főszereplője Krisztus, akiért élek, akivel élek, akiben élek. Olyan sokszor hallom, mert hogy bele vagyok fáradva egy kicsit az életbe. És amikor úgy hosszasan beszélgetünk, akkor valahogy megfogalmazódik az, hogy már meguntam, hogy magamat szeressem. Mert annyira erre hív ez a világ, ez a kultúra, ez a társadalom, hogy magunkat szeressük. És Krisztus azt mondja, hogy hagyj legyek én az életed középpontja. Hagyj legyek én az életed főszereplője. Hagyj legyek én az, aki veled bennek az életnek minden területe értékké, értelemmé válik. Mert Jézus szeretett, és a halálban magát adja nekünk, és amikor meglátjuk, hogy ő ezt értünk teszi, akkor a szeretetünk felgyúl, és mi adjuk oda önként magunkat. Calvin olyan szépen fogalmazza meg. Máshol hiába veszítem el az életemet, nem fogom megtalálni. Mert mindenképp elveszítjük valahol, vagy valamiért, vagy valamiben az életünket. Mindenképp. De Krisztus arra hív, a megfeszített Jézus Krisztus, hogy értem, veszítsd el az életedet. Értem, gyűlöld meg mindazt, ami hiába való, ami nélkülem való. Ennél a szeretetnél nincs nagyobb szeretet. Mindent magamhoz vonzok, ha felemeltetem, a haláláról beszél itt Jézus. Az ő keresztjénél semmi sem vonzott még ennyi embert a világon, mint az ő keresztje. Mert az érted történt, értem, helyetted és helyettem, miattad és miattam, a kereszt rólad szól, érted szól, neked szól. Mindez érted történt. Krisztus ezt próbálja elmondani a görögöknek. De ebben az ige szakaszban folytatódik egy másik párbeszéd, ahogy Jézus az atyával beszélget. Milyen titoknak lehetünk a részesei. Jézus párbeszédével az atyával. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen épp ezért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Most megrendült az én lelkem, ezt mondja Jézus. Eljött az én órám, megrendült az én lelkem. Ez a benne lévő tusakodást írja le, ahogy a szenvedést elkerülni kívánó emberi természet, és az atyának tökéletesen engedelmeskedő fiú döntése között zajlik. Eszünkbe juthat a Gecsemáné kerti haláltusa. Itt egy Zsoltárt idéz Jézus, a halálfélelemmel küzdő igaz könyörgése Isten megjelenéséért. És tudta Jézus, hogy ez a Zsoltár így folytatódik, ments meg az életemet, Atyám. És fel is teszi magának a kérdést. Látjuk, ahogy Jézus van és zajlik a párbeszéd. Kérjem, hogy ments meg ettől az órától. De hát pontosan ezért jöttem. Ezért az óráért jöttem, és nem folytatja ezt a Zsoltárt Jézus. Nem folytatja tovább, hogy ments meg, Atyám, ettől az órától. Nem kéri az Atya közbeavatkozását. Pedig kérhetné, kérhetne rengeteg angyalt, kérhetne védelmet. De akkor nem teljesíteni a küldetését. Hogy a kereszten megdicsőítse Istent, és Isten is megdicsőítse őt. Nagyobbat kér. Nem azt kéri, hogy a szenvedéseknek legyen vége, hanem azt kéri, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Jézus számára ez a legfontosabb, hogy a rábízott küldetést elvégezze, de előbb, hogy ő megdicsőítessen, szenvednie kell a kereszten. Szenvedés nélkül nincs megdicsőítést. A szenvedést vállaló Krisztust maga az Atya dicsőíti meg. Mi hallatszik válaszként, már megdicsőítettem, és ismét megfogom. Milyen csodálatos ez, hogy az Atya ígérete van ebben benne. Fel foglak támasztani, győzelemre foglak vinni, a megváltás meg fog történni, a helyreállító munka végbe fog menni. Krisztus így megy a keresztre, így adja magát oda, hogy tudja, az Atya hűsége végtelen. Minden percben él és igaz. Ha a kereszten el is hagyja őt. A kereszten, amikor látja, hogy olvastuk a hosszabb ige szakaszban, Jézust a kereszten a százados, akkor azt mondja, hogy dicsőítette az Istent. Jézus halálát látva dicsőítette a százados az Istent. Ha belegondolunk, hogy mi történt a kereszten emberileg, látjuk az Atya oldaláról, hogy megdicsőíti a fiát, véghez viszi a megváltást. És ott van egy ember, egy százados, aki látja a kereszt halált, és elkezdi dicsőíteni az Istent. Egy megalázott, megkorbácsolt, meggyötört test láttán inkább szomorúság, döbbenet, megrettenés. Az ide illő érzések. De dicsőíteni. Hogy Isten dicsőíti az egészt, hogy megdicsőíti magát. Ezt így értjük, mert hogy ő tudja, hogy végbe megy a megváltás, de egy ember hogy dicsőíthet a kereszt tövénél? Amikor dicsőítjük, imádjuk az Istent, azt jelenti, hogy ő a legfontosabb, a legértékesebb a világban. Hogy ő a legfontosabb, a legértékesebb ebben az egész teremtett világban, és számomra is. Ott van ez a százados, és dicséri az Istent, dicséri az Atyát. Mert Jézus halála nem a kereszten kezdődött, nem a Gecsemáné kertben, nem a betlehemi jászolban, hanem már jóval előtte. A római levél 3. fejezetében ezt hallhatjuk. Mert Isten őt rendelte engesztelül áldozatul. Az ő vérében való hitát, hogy megmutassa igazságát. Az Atya rendelte Jézust engesztelő áldozatul. Ki az alanya ennek az Atya? Olyan sokszor nehéz összerakni a fejünkben az Ószövetség és az Újszövetség Istenét. Szinte ellentétbe állítjuk, nem is szándékosan, hogy az Ószövetség a büntető, a kegyetlen, a távoli, elérhetetlen Szent Isten, az Újszövetség Istene pedig az irgalmas Isten, és ha Isten szeretetéről beszélünk először, rögtön Jézus látjuk magunk előtt. És el tudunk feledkezni az Atya szeretetéről. De az Atya ugyanúgy szeret, mint a Fiú. Valljuk, hogy egy Istenünk van, akiben három személy, és a három személy teljes egységben egymással. Mégis itt az Atyának kitüntető figyelmet szentel a Szentíró. Az Atya őt küldte engesztelő áldozatul. Amikor Krisztus keresztjét nézzük, ne csak Krisztus lássuk, hanem lássuk mögötte az Atyát is. Azt az Atyát, aki a Fiát adta. Fiát adta értünk, akiről így beszél. Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Az én egyetlenem, akiben kedvem telik. Őt rendelte, őt adta értünk. Milyen fontosnak tart bennünket. Tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Ez az a szeretet, amire csak Isten képes. Feltétel nélkül szeretni. Túláradóan szeretni, elmondhatatlanul szeretni, mert úgy adta értünk a Fiát, hogy nem várt cserébe semmit, csak adta. Ez a kereszt az Isten szeretetéről beszél, az Atya szeretetéről. És ennek a szeretetnek a nagysága dicséretre indította a századost. Meglátta a kereszten ez a százados, hogy mennyire szeret az Isten. Ez egyetlenét adta. Engesztelül áldozatul, hogy megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Mert ha csupán a szeretetről beszélnék, csak arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, akkor, és ha csak szerető Isten lenne, ami igaz, akkor lehetne sokkal egyszerűbb megoldás a bűnre. Uram, ha csak szeretsz, akkor nézz félre. Ha csak szeretsz, nem kell a bűnről beszélni, a bűnt komolyan venni, ügyet csinálni belőle. De Isten ezt nem tehette meg, mert Isten szerető, irgalmas Isten és igazságos Isten. Egy holland teológus így fogalmaz, Isten igazsága az ő természetének a része. Mint ahogy a tűz természetéhez hozzátartozik, hogy ég és a fát elégeti. A tűz attól tűz, hogy a fát elégeti. Az ő igazsága gyűlöli a bűnt, és megbünteti azt. Az ő lénye szent és tökéletes, amiből árad az ő igazsága, amit nem lehet megakadályozni. Hogyan lehetséges, hogy ez a végtelen, felfoghatatlan szeretet és Isten igazsága együtt érje el a mi szívünket, hogy ő megment, de igazságát ne hagyja elveszni. Hogyan lehetséges az, hogy mi megmentett, szeretett gyermekekként tudunk jelen lenni? Erről szól a Golgotai kereszt. Ezért van szükség Krisztus engesztelő áldozatára és halálára, mert ő itta ki Isten haragjának a poharát, és ezáltal megvédett, és kifizette a bűneink árát. És ha ő megfizette, érted, akkor már nem fog elérni ez az ítélet. Nem kell félned Istentől, hanem mehetsz hozzá szabadon. Jézus Krisztus engesztelő áldozata árán. János, aki a Jelenések könyvét is írta, azt írja a Jelenések 5-ben, amikor belép a trónterembe, jön Júda oroszlánya, aki egyedül méltó arra, hogy felnyitsa a könyvet. János oda néz, és olyannak látja őt, mint megöletett bárány. Így láthatjuk a kereszten Isten igazságát és irgalmát, aki nekünk ajándékozta az örök életet. Isten megdicsőítessék, és ti értetek történt a kereszt. Ez a legfontosabb, amit itt János a Jelenések könyvében elénk tár, és ezzel zárom. Hogy tudhatjuk, hogy kiék vagyunk. Hogy tudhatjuk, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, annak neve fel van írva az életkönyvébe. Nagyon sok fontos dolog van ezen a világon. Kapcsolataink, a munkánk, a családunk. De a legfontosabb nem az, hogy ki vagyok, hanem hogy kié vagyok. És ezt ajándékozta nekünk az első nagypénteken Jézus Krisztus, hogy mindannyian az Istenéi legyünk. A nevünk ott legyen az életkönyvében. Fogadjuk el ezt, mert az ő keresztjében van a mi szabadulásunk, gyógyulásunk, identitásunk. Jöjjünk elé az úrvacsorában, szólítsuk meg, mondjuk el neki mindazt, ami bennünk van, és ragadjuk meg a megfeszített Krisztust, aki értünk halt meg, értünk hordozta el a bűneink büntetését. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, legyen áldott a te neved azért, mert te az életedet adtad. Mert te azt önként letetted, megtarthattad volna, de értünk adtad magadat. Köszönjük Istenünk, hogy ez a megváltás már el volt készítve, hogy nem véletlen volt, hanem te tervezted, hogy neked fontosak voltunk annyira, hogy emberré legyél értünk. Szeretnénk ezt a kegyelmet magunkhoz ölelni. Szeretnénk ennek a jó illatát hirdetni. Szeretnénk ennek a szeretetét egymásnak megmutatni, és szeretnénk ennek a szeretetét valóságosan megélni napról napra te veled. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy ezt munkáld bennünk, hogy ennek nyomán az életünk lehessen a te lenyomatod, a közösségünk lehessen a te jeled, és hogy így mehessünk tovább az ünnepben. Így kérünk, hogy a te áldásod kísérje a további ünneplésünket is. Kérünk, hogy kísérj haza minket majd innen. És kérünk, hogy így nem múlhasson el nyomtalanul a veled való találkozás, hanem munkálja te szent lelked, annak gyümölcseit az életünkben. Úgy is kérünk, ahogyan az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.